Székely János megyés püspök december 29-én megnyitotta a szombathelyi egyházmegye számára a 2025-ös szent évet. A következő percekben püspök atya szent misén elmondott prédikációját hallhatják.
Kedves érsek atya, püspök atya, kedves paptestvérek, kedves nővérek, kedves testvéreim! Ünnepélyesen és örömmel nyitottuk meg a 2025-ös jubileumi szent évet. De mit is jelent a szent év? Mi ennek a tartalma? A jubileumi év egy gyönyörű ősi bibliai törvény, ha lehet így mondani, egy nagyszerű bibliai találmány. Minden 49. illetőleg 50. évben el kellett engedni az összes adósságot. Szabadon kellett engedni a rabszolgákat. És ha egy család vagy törzs elvesztette, vagy zálogba adta nehéz helyzete miatt az ősei földjét, azt vissza kellett adni. Minden 50. évben visszaállt a világ rendje. Egy pillanatra olyanná vált, amilyennek a teremtő valaha megálmodta. Ahol nincsenek koldusszegények és dúsgazdagok, ahol minden ember emberhez méltóan élhet, a világ javaiból részesedhet. 50 évente a világ visszaállt az eredeti ősi rendjébe. Ez a jubileumi évnek az alapgondolata. Ferenc pápa a jubileumi évet meghirdető bullájában többek között arra hívja a világ jólétben élő nemzeteit, hogy engedjék el a szegénységben élő, nyomorral küzdő, fejlődő országok államadósságait. És többek között arra hivatkozik, hogy ezzel nem valami jótékonysági cselekedetet végeznének, hanem igazságot tennének. Mert a gazdag világ a szegényebb országokat általában már milliószor kirabolta, kifosztotta, amikor gyarmatosították őket. Rabszolgák millióit, tízmillióit hurcolták el onnan. Amikor az ásvány kincseiket, gazdasági életüket mind a mai napig keményen a kezükben tartják, nem jótékonykodnának, ha elengednék az államadósságot, hanem valami kicsit abból a sokból, amit elvettek, visszaadnának. A Szentatya beszél a gazdag ipari országok ökológiai adósságáról is. Az ipari forradalom óta kb. 200 éve az iparilag fejlett országok szennyezték be a földnek a légkörét. Van egy ökológiai adósságuk. Kártérítést kell fizetnie a gazdag országoknak, a szegényebb, az iparilag fejletlenebb országok számára. 50 évente visszaáll a világ rendje. Azt is üzeni ez nekünk, hogy ennek a teremtett világnak van egy gyönyörű Isten által adott harmóniája, rendje. És az emberi szabadság, ha helyesen értjük, akkor nem a valóságtól elszakadó önkény. Nem az a lényege, hogy bármit, ami egy embernek eszébe jut, ami az éppen kedve támad, azt megtehessen. Hanem a valóságot tiszteletben tartva, a valóság harmóniájába belesimulva kell az embernek kibontakoztatnia önmagát. A valóság nem ellenségünk. Az ökológiai katasztrófa egyre fenyegetőbb réme, talán egy üdvös kiózanodás a kissé nagyképű modern ember számára. Azt üzeni neki, hogy nem tehet akármit ezzel a világgal. ennek a világnak vannak gyönyörű, objektív törvényei, vagy ezeket alázattal kutatjuk, és ezek szerint élünk, vagy önmagunkat fogjuk elpusztítani. Nem csak a bioszférának vannak gyönyörű törvényei, hanem az emberi életnek, a családnak, a társadalomnak is. A szabadság helyesen értve nem önkény, hanem a valóság gyönyörű rendjébe belesimuló emberi tevékenység. Szent Család vasárnapja van, a családnak is van egy gyönyörű isteni rendje. És a jubileumi évben gondolhatnak a házaspárok arra, hogy visszaállítsuk Isten eredeti álmát. Azt az eredeti állapotot, ami valószínűleg ott volt az udvarláskor, az esküvőtáján. Amikor két ember örömmel, hálával, ámulattal kimondta azt, hogy őt szeretni fogom, tisztelni fogom, életem minden napján. Nem azt ígérték, hogy mit fognak érezni. Azt ígérték, hogy szeretni fogják a másikat, szolgálni fogják őt, boldogítani fogják őt minden erejükkel. Egyszer egy 4 éves kislány megkérdezte az anyukáját, hogy mit jelent az, hogy két ember össze van házasodva. Anyuka elgondolkodott, egy 4 évesnek mit válaszolhatna. Végül azt mondta, azt jelenti, hogy édesanya, édesapa szeretik egymást, kedvesen szólnak, megölelik egymást, jót tesznek egymásnak, tisztelettel vannak egymás iránt. Kislány ámulattal hallgatta, aztán megkérdezte, akkor te meg apa nem vagytok mindig összeházasodva? Visszaállítani a világ rendjét. Mennyire fontos lenne ehhez otthon is megnyitni a szent kaput, a kegyelem kapuját, megnyitni a férnek, a feleségnek a szíve kapuját, hogy áradhasson a kegyelem, megbocsátás, újrakezdés, és megnyitni esténként a családi otthonok kapuját az ég felé. Saját erőnkből szeretetben élni nem fog sikerülni. A Szent Év arra hív, hogy nyissuk meg a kegyelem kapuit. És hadd szóljak még néhány szót a Szent Évnek két fontos szimbólumáról. Az egyik a Szent Kapu. A Szent Kapu jelzi Krisztust. Ő mondta, hogy én vagyok a juhok számára a kapu, az ajtó. Ő az út, akin keresztül eljutunk az Atyához. Ő a híd, ég és föld között. Jézus Isten kinyílt szíve. Rajta keresztül árad Isten kegyelme. A Szent Kapu ezt jelenti. Isten megnyitott szívét, aki által az értünk testé lett, Krisztus által árad a világba Isten kegyelme és szeretete. A Szent Kapu Isten megnyílt szívét jelképezi. Enélkül, a szeretet nélkül igazi, teljes emberi élet nem elképzelhető. Az emberi szívet egészen semmilyen földi dolog nem tudja megtölteni. A mai világ talán leginkább ettől szenved, hogy ez a föntről jövő erő, fényesség, béke hiányzik. Egy ateista, filozófus nő, Fulla Horák, aki egyébként Ukrajnában született és élte a fiatal éveit lengyel származásuként, azt érezte a fiatalkora időszakában, hogy a szíve olyan, mint egy jeges kő. És ugyanakkor érzett egy hatalmas, nagy, izzó vágyat a szeretet, a béke, a beteljesedés iránt. Egy alkalommal barátnőivel vitatkoztak a hitről, és ő nagy erővel bizonyította, hogy Isten nincs. Nem is nagyon tudtak neki ellent mondani. És a vita végén, hogy nagy csend lett, hirtelen az egyik nagyon mélyen hívő barátnője ránézett, és azt mondta neki, Istenem, milyen boldogtalan vagy te. Mennyire boldogtalan vagy, hogy nem tudsz hinni. Ez a mondat Fullának a szívébe talált, mert annyira igaz volt. És elkezdett zokogni. Nem is tudta visszatartani. Szinte egy órán át. Benne volt az egész élete, fájdalma, keserűsége. Aztán hazament, ott újra rájött a sírás. És akkor fölkiáltott a lelke mélyén, Isten, ha létezel, add nekem a te fényedet. Egy hatalmas, különleges forróságot érzett. Aztán úgy érezte, mintha ott állna valaki mellette. Úgy érezte, egy elhunyt, kéri az ő segítségét, imáját. Hirtelen teljesen biztos lett abban, hogy van élet a halál után. Másnap elment gyónni. Egy néhány hét alatt mélyen hívő emberré lett. A szíve megtelt örömmel, fényel. Aztán jött a szovjet front. Titokban ő vitte az eukarisztiát. Az elfogott, börtönbe zárt, halálra ítélt embereknek, halált megvető bátorsággal. Őt is elfogták. 10 évre elvitték a gulágokra, Szibériába. Onnan aztán Lengyelországba tért, haza Zakopanéban élt. Rengeteg ember tódult hozzá, kértek tőle tanácsot, egyszerű emberek, házaspárok, idősek, papok, püspökök. Az élete sokak számára lett fényesség. Kedves testvérek, az embernek és a társadalmainknak is erre a fényességre lenne szüksége. Enélkül a társadalmaink haldokolnak. Ahogy mondta Izajás próféta, ha nem hisztek, nem maradhattok meg. A szent kapu jelzi ezt az isteni kegyelmet, fényt, szeretetet, ami nélkül teljes emberi életet nem élhetünk. A másik gyönyörű jelkép pedig a mécsesek, amiket a kezünkben tartottunk, ahogy érkeztünk a székesegyházhoz. A mécsesek a remény, a hit fényét jelképezik, a remény jelei. Ferenc pápa a jubileumi évnek ezt a témát adta, remény nem csal meg. És arra hív minket, hogy legyünk a remény zarándokai. És arról is ír a Szent Évet meghirdető bullában, hogy a mai társadalmunkban sokszor mennyire hiányzik a remény. És talán ezért is van az, hogy egyre több olyan ország van, ahol alig-alig születnek gyermekek, ahol egyre kevesebb gyermek születik. Mintha a fiatalok nem látnák a reményt, a jövőt, mintha bizonytalanok lennének, mintha nem lenne bennük valami hatalmas, mély élet öröm, és a vágy arra, hogy az élet kincsét továbbadják. Kevés a bölcső, mert kevés a remény. Olvastam nemrég egy házaspárról, akik 4. kisbabájukat várták. Az ultrahangos képen az orvos döbbenten látta, hogy a koponyából és az agyból rengeteg minden hiányzik. Egy nagyon súlyos sérülése van a gyermeknek. Azt mondta a szülőknek, életképtelen. Valószínűleg a várandóság alatt meghal, vagy azonnal a szülés után maximum 30 percet élnek a gyermekek egy ilyen sérüléssel. El kell vetetni. Édesanya, ki átölelte a férjét, könnyes szemmel azt mondta, hogy soha. Ezt a gyermeket, ameddig élők, szeretni fogják. Attól kezdve az egész család, az egész közösség imádkozott. Elnevezték a kislányt Máriának, hogy egy erős patronust adjanak neki. A kislány megszületett. A férj és a feleség talán soha annyira közel nem voltak egymáshoz, mint a várandóság hónapjai, meg a szülés pillanatában, ezek alatt a hónapok alatt. A kislányt azonnal megkeresztelték, és még 5 napot élt. De ez ott a 9 hónap és 5 nap alatt a kicsi Mária óriási küldetést teljesített. Közel hozta a szüleit egymáshoz, úgy, ahogy talán soha addig még nem voltak. Rengeteg embernek a számára lett az ő élete és a szülei élete jel. Hirdette azt az ő élete, hogy a földi élet célja nem egyszerűen ez a múló véges, esendő világ. Rengeteg embert szíven talált az ő sorsuk. Rengeteg embernek üzente azt, hogy segítsünk a szenvedőn, a betegen, a szegényen. Átalakította az egész közösséget, aki ott volt a szülők és a kicsi gyermek körül. Mária és a szülei a remény jelei lettek a világnak. Kedves testvérek, vigyük haza ezt a 3 üzenetet. Jubileum, visszaáll a világ rendje. Álljon vissza a családokban, a házasságokban is. Nyissuk ki a szívünk szent kapuját, az otthonaink kapuját az ég felé. A szent kapu azt üzeni, hogy remény nélkül, Isten szeretete nélkül, kegyelme nélkül, emberhez méltó élet lehetetlen. A gyertyák pedig arra hívnak minket, hogy legyünk a remény zarándokai. Az életünk hirdesse a világnak, hogy a remény nem csal meg, mert a szívünkbe ajándékozott szent lélekkel, a nekünk adott szent lélekkel kiáradt a szívünkbe Isten szeretete. Amen.
Székely János megyés püspök szent beszédét hallhatták, amelyet december 29-én a Szent Év egyházmegyei megnyitása alkalmából bemutatott szentmisén mondott el a szombathelyi székesegyházban.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.